1914. augusztus 1. A szörnyű háború híre remegésé vált a csontjaimban. Vége az élet minden örömének. Kijuthatok-e még ebből a szívszorongásból az éltető levegőre? Szegény magyar. Visznek a vágóhídra, és ha legalább ezt a mai tüzedet jól használnák fel, és neki eresztenének az igazi ellenségednek. De nem. Előbb lehűtenek, kiéheztetnek, elcsigáznak, egy szóval jégre tesznek, és aztán kimerülve, lehangolva megveretnek a muszkával. Ki nem látná, hogy a szerb csak az agent provokatőr szerepét játssza a háborúban? A szerbek a bánátot akarják, az oláok Erdélyt. Szörnyű háború lesz ez. És a magyart viszi az osztrák a vágóhídra. 1914. augusztus 6. Hát csak én látom a helyzetünket olyan sötétnek. Körülöttem mindenki győzelemről beszél. Az én gyönge kis agyam megbénul a csodálkozástól, hogy nem őrülnek meg az emberek a háború gondolatától. Az egészséges, nagy gonddal felnevelt, kiművelt és kitanított ifjúságot viszik a nemzetek egymás golyói elé. Vagy csak ugyan túlgyűlem lett már az emberiség a földön, és a királyok csak azt a titkos öröklött jogukat gyakorolják, hogy egyetértve az emberiséggel, azt az emberiség javára időnként megtizedelhetik. Mennyivel emberségesebb volna a szüléseket meggátolni? A hátra maradott családok javára ma elküldtem a nagy láncomat. 880 koronát adtam egykor érte. Könnyű szívvel és örömest küldtem. Az egyetlen ékszerem volt. De sajnos a nagy lelkűség nem ragadós betegség. A Nemzeti Színháznak 1914-ben olyan igazgatója van, akinek ebben az augusztusban semmi mondani valója nincs a tagoknak. Egy szava sincs hozzájuk, és mi egymástól kérdezgetjük, vajon lesz-e megnyitás? 1914. augusztus 28. Valóságos típussá kezdi kinőni magát, ebben a szegény, erkölcstelen, önző fészekben az itthon maradottaknak az a cinikus, utálatos fajtája, aki, hogy itthon lebzselését mentse félváról, félig tréfás, félig lekicsinylő hangon beszél a harctéren küzdő szentséges mártírjainkról. Ezek a nyomorultak és nyomorékok azt mekegik, hogy a hősiesség nem érdem, csupán önkívület, vad tömegösztön. Drága édes testvéreink ott a harctéren. Nem ömlik-e a véretek hiába? Az oroszok megszámlálhatatlanok. Minek itt 100 000 halott? Meg sem érzi, küld helyette 200 000-et. De mi olyan nagyon kevesen vagyunk. Augusztus 31. A háború első szörnyű hónapja elmúlt. Hány következik még ilyen? Világok teremtője. Mi szánalmasok vagyunk mi, akik dolog nélkül itthon lebzselünk. Lázasan várunk valamire. A visszatérő életre, amely elhagyott bennünket, és egész erejével ott lüktet a harctéren. Ott dől el a mi sorsunk is. 1914. szeptember 18. A Nemzeti Színház felbontotta a szerződéseinket. Mi semmi ez? Mi magától érthetődő ebben a végítélet időben? 1914. szeptember 21. Az orosz foglyok táborában. A vigasztalanság megtestesülése ez a szintelen, lassan gomolygó embertömeg. Fiatal erős férfiak dologtalanul áldogálnak az eső alatt. A földre nem ülhetnek, nem fekhetnek, mert a föld vizes. Födelük nincs. Egy nagy mező közepén áll a tömeg. Csak a szélén mozog néhány ember, hordják a cölöpöket és deszkákat a baraképítéshez. Ezek mozognak. Ezek élnek. Ezek mozognak. Ezek boldogok. A többiek... élő árnyak, akik mint nehéz felhő tömegek alig észrevehetően hullámzanak az óriási mezőn. Várnak. Lelógó karokkal, csüggetegen várnak. A mennyországot vagy a poklot várják ezek a szegény, szelin nézésű szőke emberek. Három felakasztotta magát vasárnap virradóra, és 12 meghalt vérhasban. Aj, olcsó emberélet! 1915. január 24. A pokol felkerült a földre, és urrá lett rajta. A háború 6. hónapja tart. A legijesztőbb, a legémeítőbb, a legagybénítóbb az, hogy az emberek kezdenek közömbösekké válni a háború iránt. Hálátlan hidegen mennek el a sebesültek mellett. Feszülő szívemből szeretnék oda kiabálni nekik. Adjátok oda nekik mindeneteket! Nekik kell köszönnünk, hogy nyugodtan élünk, hogy élünk! És az én lelkemen a szégyen rák, hogy megvan a mindennapi ebédem, virágom, újságom, teám. Hány ezer édes mosoly az én jutalmam apró ajándékaimért, amelyeket a kórházakban apró zacskókban szétoztok. A drága gyermekmártírok, ó igen hálásak minden kis figyelemért. Ha észre nem veszem, kezet csókolnak. Ezt nem bírom megszokni. Mindig elönti a vér arcomat szégyenletemben. Amikor csak tehetem, verseket mondok nekik beszélgetés közben. Legutóbb, amint felálltam a szavaláshoz, odaszóltam az ágyban fekvő katonáknak. Ha most generális lennék, azt parancsolnám. Szemedbe, füled ki. Én most nem nyújtok semmi szemre valót, hanem csak fülre valót. Odaszól egy nyílt szemű, barna képű magyar legény. Jó van az úgy is. Nem érdekel egyéb. Csak ezek a drága sebesültek. Csak ezek érezzék, hogy nincsenek elfeledve. Eddig 13 kocsi élelmet, ajándékot, könyvet és cigarettát vittem a Gömb utcai kórházba. Ó, bárcsak 100 kocsival vihetnék. 1915. február 19. Nap-nap után szavalok a sebesültjeimnek. Mindenemet kihordom nekik, és mégis úgy érzem, hogy semmit sem teszek. Csak a salakját bírom megtenni annak, amire a lelkem vágyik. 1915. február 23. Holnap születésem napja. 65 éves vagyok. 3 hónapos embrió voltam az anyám szíve alatt, amikor Petőfi meghalt. Tehát 3 hónapig egy levegőt szívtam vele ezen a földön, mert hiszen odabent is lélegzik az ember. Bizonyos, hogy lelkes anyám az ő gondolataival táplálta a lelkemet. Azért van bennem Petőfi lángelméje nélkül annyi hozzá hasonló keserűség. Szenvedéllyel szenvedek hazámért, mint ő. Miért nem élheti ki az ember az életben a lelki erejét is, nem csak a testit? Ezer szép tervét viszi az ember sírban megvalósíthatatlan. Ezerkilencszáztizenöt. Március 30. Minduntalan belém mar a kétségbeesés. Elvesztünk. Ha az orosz nyelel, megszűnünk létezni, mint magyarok. Itt van tehát a vége mindannak, ami az életben szép és jó volt. Nincs remény a szabadulásra. Az ellenség özöne körülfog és összeroppan bennünket. Az orosz áradatot világcsodájára feltartóztatta eddig a magyar. De most az oroszhoz, aki nem gyűlölettel jött ellenünk, öntudatos gyűlölettel tör ránk az olasz. És vele ki tudja még hány új ellenség. Feltámadhatunk-e még ebből a végítéletből? Az én életem is vége felé közeledik. Gyönyörű volt ez az élet. Teljes volt. Mindent magam hordtam össze hozzá. Senki sem segített. Senki sem tanított. Ezért volt olyan édes, olyan teljes az a diadal, amelyet az emberi szíveken arattam. És ezért nem pirultam soha az anyagi jutalom miatt sem, amely, minthogy tiszta forrásból fakadt, megdolgoztam érte, és megszépítette nappali életemet is. Nem kellett patkány életet élnem magamért. Adhattam másnak is. Hála neked érte, sors. Most viszem ki az Ita kórházba a 3000. megtöltött zacskómat. Életemmel, színházammal együtt búcsúzom tőletek is megszakadó szívvel, ti drága véreim, szentjeim, édeskedves hőseim, sebesült katonáim, akikkel eddig boldogságom volt megosztani fizetésemet. Édes véreim, Isten veletek. Isten áldjon, segítsen benneteket. Én már ezt a pár balzsamcsöppet sem adhatom szentséges sebeitekre. Holnap után látlak benneteket utoljára. Azután vége mindennek. Sem színházam többé, sem az a kis tápláló vigasztalásom, amit értetek tehettem. Még néhány szav alatt számotokra. Azután megyek. Falumba. Bevárni a véget. 1915. június 14. Nincs szavam. Nincs mit írnom. A világ kilódult a sarkaiból. Arra, mi most történik a világon, nekem korlátolt eszű, megtanult szabályok és törvények szerint gondolkodó embernek nincsen mértékem, nincsen kifejezésem. Mindaz, ami máig az életemet kitette, betöltötte, most íme, mind hazugsággá vált. Az élet felesleges, nélkülözhető cifrasággá lett. Most a gyilkolás az élet rendes folyása. Néhány hatalmas gazember egymással gyilkoltatja népeket, akik nem haragszanak egymásra. Sőt, ahol tehetik, összeölelkeznek, és erővel kell őket szétválasztani és a lövészárkokba visszakergetni. Milyen őrület! Milyen gazság! Gyilkoltatni egymással az embereket és félreállni biztonságba. Hová lesz ilyenkor a földről az igazság, amelynek tiszteletére tanítanak bennünket gyermekkorunkban? Miért nevelik az embert jónak az iskolában? Miért nem szabad bántanunk egymást még dühünkben sem? Hiszen most újonganunk kell embertársaink vesztén. Ostoba, igazságtalan élet. Egész sorsunk véletlen. Egy útmutató volna, amely némi megnyugvást adhatna az élet elviselésére, melyet a természettől tanultunk. A logika, a következetesség, az igazság. De az igazságot az emberek már úgy eltorzították, hogy már magától a szótól is megcsömörlik az ember. És mégis mindenkinek a szájában van. Ezt csűrik, csavarják, ezzel a szóval takaróznak a királyok, kormányok, papírbocskor szállítók. Senki sem elég hatalmas ahhoz, hogy az igazságot nélkülözze, de valamennyi olyan cudar, hogy beszennyezze. Ebben a háborúban a nemzetek színejavát emberek kigondoltak gépekkel tömegekben gyilkolják. Ömlik az embervér az igazság nevében. Miért élünk? Talán, hogy az élet egyetlen valósága a szenvedés minél teljesebb legyen. Június 17. Ostobáknak tartanak-e minket ezek a feminista lányok? Beszélnek, beszélnek és beszélnek. Le akarnak bennünket beszélni a háborúról. Szavakkal. Azt mondják, hogy a háború a nők nagy fájdalmával jár és sok nyomorékot termel, akik, ha most még szívesen is ápoljuk őket lelkesedésünkben, a kijózanodáskor majd terhünkre lesznek. Elmondják, hogy jártak kormányoknál és királyoknál, és ígéretet kaptak arra nézve, hogy majd a békekötés idején mi, nők is beleszólunk abba. De beleállom a kutyafáját! Dörögte Svimmer Rózsi oly dühösen ránk, mintha mi csinálnánk a háborút, és a világért sem akarnánk abba hagyni. És egy kuknyi tervet sem sütöttek ki 2000-en azon a hágai békegyűlésen, hogy mi legyen hát a teendő a háború a borzalmak borzalma megszüntetésére. Amerikai barátaink azt mondják, itt az ideje, hogy Magyarország kivívja függetlenségét. Közben szorgalmasan szállítják a lőszert ellenségeinknek. Ó, amerikai asszonyok! Helyre billenthetnétek a világ kilódult kerekét. Menjetek a lőszergyárakba. Essetek térdre, mint Volumnia és a római nők Coriolanus előtt. És könyörögjetek a pénzzabáló gyárosoknak, hogy ne küldjenek több gyilkolószerszámot Európába. Ehelyett ti is csak szószátyárkodni tudtok, nagy képpel, nagy dolgokról szónokolni. Cépelitek elcsépelt, üres szalmátokat Európán végig. De tenni, egy lépésnyit tenni ti sem tudtok.